zongorán és hallgatták. De Blanka, fakadt ki Tóni mama a küszöbön megállva, csak nem fogsz muzsikálni. Blanche megszeppenve hagyta félbe a játékot. Miért? Kérdezte valaki, alszik valaki? Dehogy is alszik, felelte Estáré, hanem a gyász. Most bíborvörös lett a Blanche arca. Tóni néni, kérem, mondta, cigányozni én sem fogok, amíg a gyász tart. De zongoráznom kell, mert kijövök a gyakorlatból. És szegény papa nagyon szigorúan meghagyta a halálos ágyán, hogy az éneket és a zongorát ne hanyagoljam el, semmi körülmények között. Ez nekem a kenyerem. Azt várta mindenki, hogy ebből heves jelenet fog kerekedni. Tóni mama talán össze is pakolja a húgát azonnal, és visszaküldi oda, ahonnan jött, hogy zongorázzék és énekeljen kedve szerint, de itt ne botránkoztassa a gyászolókat. Ezt várták, de csalódtak. Mert Esztáréné vállat vont és felsóhajtott szokatlanul szelíden azt mondta, hát akkor csak csinált, fiam, ha édesapád úgy akarta. Azzal ő maga is odállt a hallgatóság közé, Blanka pedig visszaült játszani. Senki sem értette a Tóni mama hirtelen engedékenységének az okát, ami meg is látszott az arcokon, mert tanakodva néztek egymásra. Ő azonban éppen ezt akarta. Ez volt az egyetlen mód nem mutatni, hogy csalódott, mert akkor azoknak lesz igaza, akik nem akarták, hogy Blanka idejöjjön. Majd, gondolta, majd. Lassan, szép szerével. És elhatározta magában keményen, hogy egyelőre nem avatkozik többé a húga dolgaiba, s majd csak akkor veszi kezelésbe, ha megmelegedett egy kicsit a házban. Közben azonban fájdalmasan nyilalott át szívén a gondolat, hogy íme, hová vezetett a szegény Sebestyén léhasága és különcködése. Itt a döntő bizonyíték, hogy nem lehet úgy élni, ahogy Sebestyén élt. Blanka folytatta a keringőt, aztán hirtelen áttért egy szép, szomorú magyar nótára. Ez volt szegény papának a kedvenc nótája, mondta sóhajtva, amire Tóni mamának is telejött a szeme könnyel, mert emlékezett rá, hogy sokszor hallotta az öccsétől ezt a dalt még legény korában. Az ebédlőajtó újra megnyílt, és Ida néni meg Lilla néni lépett be rajta. A Sebestyén nótája, mondták meghatottan bólogatva. Emlékszel, Tóni? Most Blanka előről kezdte a dalt és énekelte. Meleg althangja volt és szép tisztán mondta ki a szöveget. Akik még kim voltak az ebédlőben, most beszállingóztak mind. Jó hangja van, mondta Miklós elismerően, és odahúzott magának egy széket Blanche mellé. Az öreg úrnak földerült az arca. Ezt már szeretem, mondta, a magyar nótát. Az igazi. Blanche eljátszott és énekelt vagy három nótát, akkor Bodnár Béla azt kérdezte tőle. Hát azt tudod-e, hogy fütyülni kezdett, de Blanche már a második taktusnál ráismert, hogy mit akar. Tudta azt is. Tudok mindent. Nem mondhattak nótát, aminek a szövegét is ne ismerte volna. Hol tanultad te ezt ott Dresdában? Kérdezte tőle Tóni mama, aki közben maga is megfeledkezett a gyászról, és öntudatlanul nagyon büszke volt a húga sikerére. Szegény papától. Papa gyűjtötte a népdalokat, ki is adott egy egész csomót. Most már vígabbakat kezdett játszani, sőt egy pár ártatlanul pajkos bakanótát is. Csak nincs páré a magyar muzsikának, mondta Dezső bácsi csillogó szemmel. Érdekes, mondta Blanche, hogy van egy pár néger nóta, amelyik határozottan emlékeztet a magyar nótára, például ezni. Angolul énekelt hozzá, amiből persze senki se értett semmit. Miklós és a fiatal férjek azonban hallottak már effélét az Orfeumban, és akkor a környezet hatás alatt úgy képzelték, hogy valami pikantéria bujkál az idegen nyelvű szövegben. Most, hogy ez a szép leány hasonlóval szolgált, Sajátságos eszmetársulás révén különös izgalom szállta meg őket. Nem, ez a Blanche az idegen hangzású nevével, szépségével, az öltözködésével és a szabadabb világ fölfogásával nem hasonlított egy cseppet sem az ő megszokott asszonyaikhoz. Új volt, érdekes volt, izgató volt. A négerdalt elismételtették vele, vagy ötször, annyira tetszett nekik. Akkor Mácsi megjegyezte, azért erre nem lehetne csárdást táncolni. Nem, mondta Blanche, erre egészen más táncolnak. Ha valamelyikőtök el tudná játszani, megmutatnám. Zsuzsa, akinek jó hallása volt, vállalkozott rá, hogy játszék. Blanche kiállt a szoba közepére. Ami ekkor következett, olyasmit aztán igazán nem láthatott még az esztári ház nagy szalonja. Blanche megemelte kissé a szoknyáját, és elkezdett járni egy helyben valami sajátságos táncot, ami ugyan valószínűleg egy csöppet sem hasonlított ahhoz, amit Ugandában ropnak a négerek, de ami nagyon illett ehhez a furcsa muzsikához. Közben úgy kígyózott és vonaglott a derek, hogy világosan látni lehetett, hogy nem visel fűzőt, mikor pedig forgolódni kezdett, a szoknyája is egyre merészebbeket lippent, amitől sajátságos fényben kezdett égni a férfiak szeme. De nem csak a férfiakat, a nőket is lebilincselte a látvány, mert a Blanche táncában azon túl, hogy ingerlő volt, volt valami egyéb is. Valami sajátságos erő, furcsa, ismeretlen hatalom, amely fogva tartotta az egész társaságot, még annyi szabadságot sem hagyva nekik, hogy egymásra nézzenek. Csak akkor eszméltek rá, hogy hol vannak, amikor a zene véget ért, és Blanche egy utolsót perdülve meghajtotta magát. Ekkor kapott észbe Tóni mama, utólag nagyon bosszantotta, hogy ennek a táncmutatványnak nem állotta útját, és valami kellemetlen utóízét érezte az egész estének. De igazából csak akkor botránkozott meg, amikor végignézett a kipirult arcú fölizgatott családon. Na, mondta visszaesve szokott száraz modorába, ideje aludni menni, holnap is nap, és nálunk korán szokás kelni. Ezen az estén azonban bebizonyosodott, hogy a művészet hatása fölötte áll minden zsarnoki önkénynek, mert hiába volt Tóni mama szigorú, annak mégsem bírta útját állni, hogy a Blanche különös táncának a hatását a szétoszló társaság fiatalabb tagjai magukkal ne vigyék éjszakai nyugvóhelyükre. Az újrokon kecses mozdulatainak ritmusa még sokáig lüktetett, különösen a család férfi tagjainak ereiben, és a karcsú bokája fölött finoman hajló sejemharisnyára való visszaemlékezés amaz egyre ritkuló, mámoros hangulatot idézte föl szívükben, amelyért az asszonyok csak a legritkább esetben szoktak haragudni. És ekkor bizonyosodott be az is, hogy a házasság mégiscsak jó intézmény, mert mialatt Miklós le is fölsétálgatott a szobájában, és kínosan érezte, hogy mennyire baj az, hogy nincs kivel közölni gondolatait, az alatt a sógorai és az öccse vidáman diskuráltak a feleségükkel. És ha valaki sorra járta volna hallgatózva a szobák ajtaját, elfojtott nevetgélést és sugdosódást hallhatott volna még azután is, amikor a ház már elsötétült. Sőt, még másnap reggel sem oszlott el a hatás teljesen, de ekkor már csak a fiatalasszonyok tudták fölfedezni egymás megelégedetten csillogó tekintetében, mire Luisa azt súgta Juliskának, ez a néger tánc, hát ez olyan szép volt, hogy ma este megint el fogom Blanche-sal táncoltatni. Nem mondhatnám azonban, hogy Tóni mama is hasonló megelégedéssel nyilatkozott volna a dologról, mert este, lefekvés előtt, amikor benézett az Ida néni meg a Piroska néni szobájába, ilyen formán kezdte benyomásainak az ecsetelését. Tudod, amikor megláttam abban a kék ruhában, mintha csak pofon ütöttek volna.